Üdvözlöm a Pozsonyi Podcast hallgatóit, Szalai Zoltán vagyok. Láthatólag sem a választók, sem a jelöltek meggyőződései nem számítanak semmit, mondta a magyarországi ellenzéki előválasztás kapcsán Tamás Gáspár Miklós filozófus, aki szerint Márki-Zay Péter új szereplőnek tűnik, de a gondolatai nem igazán újak. A Pozsonyi Podcast vendége Tamás Gáspár Miklós, akivel nem csak aktuális politikai ügyekről, hanem Antitézis című legutóbbi kötetéről is beszélgetünk. Üdvözlöm Önt az adásban!
Én üdvözlöm Önt, mindenkit, aki ezt hallja.
Meglepte Önt Márki-Zay Péter elsöprőnek nevezhető győzelme az ellenzéki előválasztáson?
Hát nem maga a győzelem lepett meg, mert az világos volt, amióta Karácsony Gergely visszalépett, hogy ő fog nyerni. De kétség kívül érdekes volt ez a establishment elleni lázadás, amely végbe ment itt elsősorban a fiatal polgári rétegekben, amelyek a második fordulót eldöntötték. Ez egy rendkívül erőteljes nemzedéki lázadás, amely most már harmadszor történt Magyarországon. Az első volt ugye a Fidesz, a nevében is még mindig őrzi a fiatal demokraták elnevezést. Én pontosan emlékszem, hogy a 90-es években emberek, akik ma gyűlölik a Fideszt, azt mondták, hogy ez az igazi, jönnek a fiatalok. Hasonló érzéseket keltett, ezt ugye egyben rántom, az LMP, meg a Momentum, jönnek a fiatalok, ez más lesz. És most a Márki-Zay Péter, aki nem annyira fiatal már, nálam sokkal fiatalabb, de vannak nála fiatal politikusok, közéleti szereplők, de valamiképpen képviseli azokat, akik eddig úgy érezték magukat, hogy kívül vannak az establishmenten. Ezek ismétlődnek Magyarországon, ahol mindig is ez a probléma, a generációs probléma fontos volt. Gondolja el, hogy a 20. század egyik legfontosabb politikai elméleti munkájának a címe az, hogy a három nemzedék, jött a Szegfű Gyula, ahol ő is azzal kísérletezik, mint ma is sokan, csak ő sokkal jobban és magasabb színvonalon, hogy irányzatok helyett fejlődési fokokat és generációkat állítson szembe. Egy másra ez ma Magyarországon is történik. Nemrég olvastam egy egészen elképesztő ostorosságot, de azért jellemző, egy jeles értelmiségi tollából, akire amúgy személyesen viszont nem jellemző, annál érdekesebb, hogy ő mondta, a nevét nem mondhatok, ez csak egy Facebook bejegyzés, amelyről tudós idején nem vagyok Facebookon, de értesítettek róla, hogy aki a jobb oldal és a bal oldal megkülönböztetését elismeri, vagy alátámasztja, az nem lehet demokrata. Ez kicsit újdonság, jó, szamárság, de nagyon jellemző, ezt nagyon sokan gondolják így. Amiben persze semmi más nincsen, mint a szokásos magyar és kelet-európai ellenkezés az eszmékkel, a gondolatokkal, a filozófiákkal szemben.
Korábban homofób és cigányellenes jelöltnek nevezte Márki-Zayt, de ezt a véleményt később aztán valamennyire árnyalta a Partizán egyik adásában. Márki-Zay a győzelmi beszédében hangsúlyozta, hogy a keblére szeretné ölelni a kisebbségeket, a melegeket, a zsidókat, a cigányokat. Változtatott ez valamit az ön véleményén?
Hát persze ezért mondtam, amit mondtam, mert hát nyilvánvalóan nem vagyok annyi igazságtalan, hogy ne venném tudomásul, hogyha valaki enyhíti, vagy relativizálja, vagy visszavonja a véleményének, az ne vegyem tudomásul. Mondott egy csomó teljesen elképesztő dolgot, közben a legsérelmesebbnek arra is azt gondolom, hogy Orbán Viktor egyik hozzátartozóját minden bizonyíték nélkül homoszexuálisnak nevezte, notabene akkor sem kéne, hogyha volna erre bizonyítéka, és ez teljesen tüzetetlen, és ugye Márki-Zay Péterre jellemző, ugye ezt elnézést kért, visszavonta, majd megismételte. Na most ezt én nem fogom a végtelenségig figyelemmel követni, a véleményei hullámzanak. Ő ilyen értelemben nagyon jellemző figurája, tipikus figurája a mai magyarországi középosztálynak, amely szintén eklektikus, bizonytalan, nézeteiben ingadozó, hát mint az ország is, ugye ezer éve ingadozik különféle nyugati és keleti ideológiák között, úgyhogy az emberek tudják azt egyrészt, hogy homofóbnak, például homofóbnak lenni nem illik, rossz modor, csúnya dolog, talán immorális is. Na de hát azért mégiscsak el kell ismerni, hogy az embereknek terhükre van a homoszexualitás, és ha valamilyen értelemben mi szolidárisok vagyunk a honfitársainkkal, akik nem szeretik a melegeket, tehát akkor szeretjük is a melegeket, meg nem is szeretjük a melegeket, meg felsoroljuk a zsidókat, meg a cigányokat és a fogyatékkal élőket, kvázi, hogy a zsidónak és cigánynak lenni az valami betegség lenne. Szóval jobb, ha nem bolygatjuk ezt az egész dolgot. Egyébként ez nem Márki-Zay Péter hibája. Márki-Zay Péter ebben is, mint oly sok mindenben, olyan, mint mindenki.
Új Orbán Viktorrá válhat Márki-Zay Péter a hatalomra kerülése után?
Nem válhat új Orbán Viktorrá. Erre sem, nem hiszem, hogy különösebben hajlandó, vagy hajlamos is volna, de ennél sokkal fontosabb, hogy a helyzetében nem állnak fönn azok az elemek, amelyek Orbán Viktorból ezt a szörnyeteket csinálták, ami lett belőlem, nem volt az, és nem volt az. Egy őszinte liberális demokrata volt, ismertem jól őt, annak idején fiatal korában, és lelkes, sőt, sok szempontból intoleráns liberális volt, szívből igazán, és világossá vált számára, ezer dolgot lehet erről mondani, hogy csak úgy cselekedhet, amennyiben ezeket a dolgokat nem veszi igazán komolyan, tehát a politikai elveket, elméleteket, attitűdöket, hanem úgy próbál többséget gyűjteni, ahogy lehet. Úgyhogy bizonyos értelemben kénytelenségből is, mert mindenki elfelejti azt, hogy egy rendkívül gyönge miniszterelnökként kezdte a pályáját 1998-ban, kormányzói pályáját. Neki meg kellett semmisíteni a régi jobboldalt, kisgazdákat, MDF-et, stb. És hát ezzel kezdődik az igazi politikai pályája, hogy tönkre teszi a szövetségeseit, és úgy szerez hatalmat. Most ezt lehet akarni másoknak is, de nem állnak fönn azok a körülmények, tekintettel arra, hogy Orbán Viktor mégis számolni akart nagyon komoly ellenféllel, szükséghelyzetben volt egy ember, aki úgy vette át, vannak párhuzamok, úgy vette át a jobboldal vezetést, hogy jobboldalban benne senki nem bízott. Nem tartottak jobboldainak. Balliberálisnak tartották, az is volt, és Tordján József, meg Baross Péter, meg én nem tudom, kik voltak a jobboldal vezetői, nem is emlékszik az ember, elismerték, hogy egy tehetséges és erőskező vezető, de a gondolkodásában nem bíztak. Azóta is bizonyít. Ilyen értelemben a mai Fidesz az nem a régi Fidesznek az utódpártja, hanem az MDF-nek, meg a MIÉB-nek az utódpártja, mert azt kellett átvenni ezt a funkciót. Most ezek meg nem ismétlődő, egyszeri dolgok voltak. Most akármilyen, nem is tudom milyen, akármilyen, Márki-Zay Péter, a körülmények nem olyanok.
Azt is mondja Márki-Zay Péter, és hát többen is az ellenzékből, hogy az előválasztás az ellenzéknek a megtisztulását is hozta. Egyet ért ezzel?
Összevásom. Az ellenzék pontosan ugyanaz Márki-Zay megválasztása után, mint Márki-Zay megválasztása előtt volt ugyanaz az emberekből áll. És kétség kívül kiszórtak néhány föltűnően korrupt, meg föltűnően fasiszta jelöltet. Hát ez nagyon helyes. De hát ez a folyamat az elindult korábban is, és hát remélhetően folytatódni fog, vagy ugye egy nagyon erőteljes mozgás, aztán az a legerőteljesebb mozgás a korrupció ellen. Szerintem minden korrupciós mozgalom a történelemben egy konzervatív mozgalom volt. Nincsen igazi politikai céljai, fönntartja a rendszert, megtisztítva morálisan. ebből általában egy szigorúságot, rendet, fegyelmet képviselő, egyébként a status quo-t folytató rendszer szokott következni. Most Magyarországon ez sem valószínű, itt egyetlen dolog valószínű, és az be is fog következni, zűrzavar, katyvasz.
Karácsony Gergely azzal is indokolta a visszalépését, hogy hogy a baloldali politikára jelenleg nincs akkor igény Magyarországon, hogy azzal leválthassák a Fideszt, ezért van szükség Márki-Zay Péterre az ellenzék élén. Mert utalt arra, hogy a bal és a jobb oldal közötti elvi különbségtételt azt próbálják egyes közéleti szereplők elmosni, vagy eljelentékteleníteni. De végül is mi ez a mai egyesült ellenzék? Tehát mégiscsak azt látjuk ma Magyarországon, hogy a bal oldal és a jobb oldal összefogott, hogy eltávolítsák, leváltsák a zsarnoki rezsimet, vagy valamiféle más folyamatot látunk?
Én az ellenzékben semmiféle baloldali elemet nem látok, úgyhogy így könnyű, különféle árnyalatú jobboldalra fognak össze. A Gyurcsány Ferenc pártját baloldalon, sőt szélső baloldalon nevezi a kormányzati propaganda, mert az úgy méri, hogy az a baloldali, aki szemben áll Orbán Viktorral. Minél hevesebben áll szemben érzelmileg Orbán Viktorral, annál baloldalibb. Ennek persze semmiféle értelme nincsen. A Jobbik is hihetetlenül szenvedélyesen áll szemben Orbán Viktorra. Úgyhogy a DK pedig egy markánsan, jellegzetesen jobboldali párt minden követelésében, minden programpontjában. Igaz ugyan, persze, hogy a vezetői nagyon nagy mértékben származnak a korábbi rezsimből, de hát ezt igazán nem kell mondanom valakinek, aki az egykori Csehszlovákiából jön, ahol ezt a csodát már ismerjük, hogy a korábbi rendszer különféle figurái a jobb oldal jellegzetes figuráivá válnak. Ez Magyarországon sincsen másképpen, és lehet, hogy Gyurcsány Ferenc magát szubjektív baloldalinak tartja, mert úgy indult a pályája, meg ott csinált karriert, de ennek az égvilágon semmi jelentősége nincsen. Nem ismerek a DK-ban egyetlen olyan következetes magatartási pontot sem, amely tipikusan baloldali lenne. Azt lehetne mondani például, hogy antirasszisták. Ebben van valami igazság, de pont úgy ellenzik a bevándorlást, mint bármelyik másik magyar párt. Éppként érdekes, hogy ezzel folytattak propagandát az ellenzék ellen, hogy elősegíteni a kontrollatlan bevándorlást. Az ellenzék írásban lefektette a programjában, a közös program minden egyes párt egyetértésével, hogy nem bontják le a határkerítést, nem engednek be migránsokat. Ráadásul a DK-nak megvan az a sajátos problémája a külhoni magyarokkal szemben, amely a kirekesztésnek egy meglehetősen markáns formája, a többi pedig neokonzervatív gazdaságpolitika. Én nem látom, hogy bármiféle baloldal lenne. Na most Karácsony Gergely kétség kívül egy baloldali kisebbségnek, ebben igaza van, egy baloldali kisebbségnek volt a reprezentánsa, amelyet magára hagyott. Én szerintem a magyarországi baloldalnak, amely kétségkívül kisebbség, 10-15, maximum 20% a választóknak nevezhető, azt mondja, valami egészen tág és bizonytalan értelemben baloldalinak, nem ártott volna, hogy legalább ilyen mértékben van egy vezetője, egy képviselője, valaki, aki megtestesíti, most már nincs ilyen sem, úgyhogy most tényleg kétség kívül egy jobboldali kormány áll szemben jobboldali ellenzékkel, de hát ez Kelet-Európában ez egyáltalán nem különösebben ritkaság. Lényegében arról van szó, mint ugye Szlovákiában volt ugye a kutyák gyilkosság után, ahogy megtisztulást kívánnak az emberek. Kétség kívül Magyarországon a párhuzamos államnak a kiépítése, amelyben Orbán Viktor és társai belevitték az állami intézmények jelentős részét, és az állam vagyonának egy jelentős részét, az kétségkívül egy elviselhetetlen helyzetet teremtett, ami morálisan is kifogásolható. Ebben egyébként mellékes, hogy közben bizonyos figurák személyesen is meggazdagodtak, az semmi. De lényegében arról van szó, hogy Orbán Viktor, mint vezető és mint pártvezető maga alá rendelt olyan intézményeket, mint az építőipar, az egyetemek, az ügyészség, mit tudom én, a gazdasági versenyhivatal, a számvevőszék, tehát az államnak jelentős részét egyszerűen saját maga számára támadhatatlanul kivitte a demokratikus kontroll alól. Ezt nyilvánvaló, hogy rosszul viseli a közvélemény, ennek a következménye az a egyébként problematikus elképzelés, hogy minden áron meg kell változtatni az alkotmányos berendezkedést úgy, hogy ne váljék lehetségessé még egyszer egy ilyenfajta féldiktatúrának, mert az is csak féldiktatúrá a kialakulása.
Ugye az tény, hogy a menekültpolitikában az ellenzék nem megy szembe a mostani kormánynak az álláspontjával, ami nyilván egy nagyon rossz kompromisszum, de le lehetne váltani a rezsimet minden kompromisszum nélkül?
Azt én nem tudom, én csak azt talán nem, de azt mondom csak, hogy a jelenkori ellenzék nagyon csekély mértékben különbözik a kormánypártoktól a nagy politika szintjén, és vannak ezek a speciális magyarországi részben kell, de főleg magyarországi kérdések, amelyben a konfliktus azért nagy. Mert az, hogy Orbán Viktor ketté bontotta a magyar államot. Ezt ismerjük, ezt a kettős államnak hívták már a 30-as években Ernst Frankl nevű jogfilozófus a harmadik birodalomról. Emlékeztet meg sajnos úgy, hogy van egy rész, ugye a jogállam része az államnak, hiszen a harmadik birodalomban is, mit tudom, sikasztokat elítélték. De hát valóban meg, mit tudom én, hogyha valaki berúgott és tudom én, levizelte a köztéri szobrot, akkor elvitték. Tehát felpufozta a barátjának a feleségét részegen, azt lecsukták. Tehát működött ilyen értelemben a jogállam, és akkor volt úgynevezett rendelkezési állam, ugye, amely ugye a totalitárius pártutasításoknak engedelmeskedett, és ketté volt választva. Most Magyarországon ennél sokkal zűrzavarosabb módon ugyan, de el vannak választva bizonyos dolgokra az államnak, azok a kontrollmechanizmusai, amelyek Orbán Viktornak és barátainak kellemetlenek lennének, ha elveszítenék a kormányhatalmat, azokat átmentették egy párhuzamos államba, egy mély államba, ezt nevezi a közönség egyébként pontatlan korrupciónak, mert a cél itt nem pusztán csak az, hogy Orbán Viktor megtömi a zsebét, egyébként ez megtörtént, Orbán Viktor különféle álneveken Európa egyik leggazdagabb embere. Ezt az emberek elfelejtik. Mészáros Lőrinc az Orbán Viktor álneve. Mészáros Lőrinc nem létezik. Mészáros Lőrinc egy ember, aki aláír szerződéseket, ez a vagyon az Orbán Viktoré. Az, hogy Orbán Viktor elköveti azt a hibát, aki nagyon ügyes ember, de persze, mint minden igazi zsarnok, elveszti a mértéket a végén. Az nem lehet, hogy ilyen ember, aki eljátsza az egyszerű pasas, az egyszerű vidéki pasas, aki szereti a Páleszt, meg mit tudom, és ugyanakkor beköltözik a Habsburg főherceg kastélyába, és beköltözik a várban egy másik ilyen Habsburg épületbe, és egyáltalán egy királyi kultuszt és királyi életmódot valósít meg saját magának, ezt a magyar közönség nem fogja eltűrni. Ezt nem fogja eltűrni. Ez súlyos sértés. Mert azért itt azért mégis van egy nagyon hiányos, nagyon ösztönös, nagyon elementáris, de mégis létező demokratikus tudat, amely körülbelül annyit mond, hogy lehetnek főnökök, fölöttünk nem lehetnek urak. Azért nem fogják az emberek visszahozni itt a feudalizmust. Azt nem fogják megengedni a magyarok akkor sem, hogyha egyébként bedőlnek Orbán Viktor nacionalizmusának, meg ennek, meg annak, meg amannak, van egy határ. És ezt a határt Orbán Viktor átlépte. Úgyhogy lehet, hogy Márki-Zay Péter és a mai ellenzék nem nagyon nívós, nem tudom mi, de ezt az érzést megfogalmazza, ennek hangot ad, ebben sok ember rokon szemére számíthat, és mit tagadás, ebben igaza van.
Ez alapján, amit mond, hogyha ez tényleg így van, akkor az ellenzéknek az első prügyőzelmére lehetne számítani a jövő évi választásukon.
De ez nem ilyen egyszerű, sok okból. Az egyik ugye az, hogy a néhány emberes vidéki választókerületeknek ugyanaz a súlya, mint a sok tízezres nagyvárosi választókerületeknek, világjelenség. Miért van egy pártrendszer Japánban? Egyszerűen azért, mert vannak pár száz fős választókerületek vidéken, és több százezeres választókerületek a nagyvárosokban. Egyenlő súllyal. És a konzervatív falusiak leszavaznak a Korbán pártra megszokásból. Itt pedig ugye a közmunka és egyebek révén van ez a kiszolgáltatott és megfélemlített falusi lakosság, amely valóban függ ezektől a föltételes állami támogatásoktól. Valószínűleg rettegnek az emberek egyrészt attól, hogy valaki észreveszi, hogy nem Orbán Viktorra szavaznak, vagy azt képzelik, hogy ott a rettegnikkel teljesen mindegy. Másrészt meg tényleg hálásak ezekért a juttatásokért. És az ilyen választókerületek, a választókerületeknek több mint a felét jelentik Magyarországon. Tehát egyrészt ez Fidesz rendelkezésére áll, és fog is állni. Másrészt pedig a Fidesz rendelkezésére áll a teljes államapparátus, teljes médiaapparátus, amely ezeket az őrülményeket forgalmazza, miszerint beengedik az ellenzékek a migránsokat, átoperálják a csecsemőket, Gyurcsány Ferenc zsebében van mindenki. Na hát én nem vagyok Gyurcsány Ferenc zsebében, aki egyáltalán támogatom sem őt, sem senki mást a jelenlegi politikai pályán. Ugyanakkor azonban én azt hiszem, igen, hogy Orbán Viktor legyőzhető, egyáltalán nem biztos elfeggyőzni, egyáltalán nem biztos, mert mindig a szokásos receptekkel évezredesek. Hát nem idegen gyűlölet, meg pánik, meg nem tudom micsoda, ezeket a késő római birodalomban is alkalmazták, és nagy sikerrel. Úgyhogy neki is sikerült még, de az emberek lassan kezdenek ütleni ebből. Hogy milyen arányban, hát igen, ezen fog múlni a választás, de kétség kívül eddig mindig biztos volt, hogy Orbán Viktor nyer, és most meg nem biztos. Hát azért Magyarországon, itt Magyarországon vagyunk, ez azért nagy változás. Nagy változás, és az emberek egyszerűen fölbátorodtak, és pimasz hangok hallatszanak, és mindenféle viccek vannak, és így tovább, és akkor meg bepánikol. Mert az, hogy tegnap letartóztattak egy nőt, mert piros kis szívecskéket ragasztott kormányzati plakátokra, ez mutatja azt, hogy a vezető államapparátus bajban van. Ilyen butaságokat nem csináltak korábban. Ez pánikreakció.
Még visszatérve a baloldali politikára, baloldali pártokra, 1989 után volt keleti blokknak az országaiban a magukat baloldalinak mondó pártok sorra kompromittálódtak Csehországtól Romániáig, Magyarország se kivétel ez alól, általában a korrupciós, különféle korrupciós botrányaik miatt. Miért alakult így a baloldali pártoknak a sorsa az elmúlt 30 évben?
Először is nem igaz. Magyarországon 1990 tavaszán a konzervatív és a liberális pártok megnyerték a parlamenti választásokat. 1990 őszén az önkormányzati választásokon a kommunista tanácselnököket majdnem mind újra választották. 3 hónapig tartott az antikommunista lendület. 3 hónapig. Ennyi volt. Azóta sincs antikommunizmus Magyarországon. És 1994-ben a Magyar Szocialista Párt akkor még a régi nomenklatúra emberekkel fényes győzelmet aratott, csak 4 évvel később, hát olyan tagjai voltak a 94-es magyar kormánynak, mint a politbüró egyik tagja, Csernák Judit egészségügyi miniszter, hát ez sehol nem volt. Szerbián Milosevic és Oroszországon Jelcin kivételével, hogy politbüró tagok kormányban legyenek az új rendszerben. Ez csak Magyarországon volt. Hát ugye Horth Gyula a korábbi rendszer külminisztere volt, Megyesi Péter miniszterelnök helyettes volt a régi rendszerben. Hát azt mondjuk a legutóbbi időkben. Gyurcsány Ferenc maga a KISZ központi bizottságának titkára volt. Hát milyen antikommunizmus ez? Milyen kompromittálás? Ez semmi. Hatalmas diadal találott a korábbi rendszerpártja minden tekintetben. Elfelejtik az emberek azt, hogy a 90-es években ez egy legnépszerűbb ember, Nagy Sándor volt, a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai bizottságának tagja, a régi szakszervezetek elnöke, miniszter a Horn kormányban, aki az új társadalombiztosítási rendszer megteremtésében oroszlán szerepet játszott. Hát aki nem azt mondom, hogy sztálinista volt, de kétség kívül soha életében egyetlen szóval nem mondta azt, hogy neki bármiféle probléma lett volna valaha is a Kádár rendszerrel, amelynek a meggyőződéses híve volt egész életében. Hát hogy ugyan már kell. Semmilyen nem. Úgyhogy a és milyen értelme volt ezek a baloldali pártok?
Hát magukat baloldalinak mondó.
Hát nem egyszerűen. Volt egy kis csoport, az emberek azt mondta, hogy magáról a baloldali tömörülés, azt hiszem, mindig létezik. Proforma. De akkor több tízezer tagja volt. Azok próbáltak valódi baloldaliságot csinálni, és gyűlölték ezeket az embereket, akik egyrészt megvalósították a kapitalizmust, mert azt az MSZP csinálta, és nem más, a leghatározottabban, és ezt már elkezdte a 80-as években, 80-as évek elején, de a piaci átalakulást, és hát ez ideológiailag is így volt, hát én pontosan emlékszem, 80-as évek közepén, hát ki volt a hőse a népszabadságnak, nemzetközi, hát ez egy Thatcher. Hát persze, a különben is a kommunista pártok gyűlölték az új baloldalt, meg egyáltalán a nyugati munkásmozgalmat, meg baloldal. Szóval baloldal itt nem volt, baloldal az a legutóbbi időben jött létre Magyarországon, 2000-es évek után lett azt a komoly értelme vett baloldal, és amiért nagy hálával tartozunk olyan embereknek, akiket én különben nem szeretek, akik megteremtették belőle a zöld mozgalmat, na, azért mégiscsak egy nagyon komoly indítatást nyújtott, ugye a kiformálódásának, nem véletlen, hogy Karácsony Gergely és az LMP-ből jött, és mások is. És az LMP még akkor sem a kasztérkodta jobb oldala a különféle dolgokban, az a programjában mindig megtartott karakteres baloldali vonásokat, amely sehol mások nem léteztek, és ez ma is így van. És hát ugye az LMP-ben hol van? 3%-on. Úgyhogy a baloldal kétségkívül legyöngült, mint a legyöngült az egész világon, és hát ugye a baloldalnak az igazi nagyszülő hazája, az Franciaország. Franciaországban nincs baloldal, egyáltalán. Zéro. Hát ilyen 5% körül tengődő kis csoportok, és a Franciaországban a fasiszták, az ultrafasiszták és a mérsékelt fasiszták fognak megküzdeni egymással a legközelebbi elnökválasztásra. Oda vagyok. Na most ugye ehhez képest Magyarországban egy mérsékelt ország. Nem véletlen, hogy a francia fasizmus vezető képviselői Orbán Viktor vendégei Budapesten. Ki meri meghívni Erik Zemmourt és Marion Maréchalt, ezt kevesen ismerik Kelet-Európában, ezek a Marine Le Pen-től is jobbra álló ultrafasziszták, ugye Franciaországban, Erik Zemmour ma komoly vetétásra lehetne Macron elnöknek, Marine Le Pen-t is ide várják most, például egymás ellen vannak szóba, de Orbán Viktorral mindannyian, és hát Macron elnök maga is, ugye az arab ellenes nacionalizmusnak egy radikális formáját képviseli, és a legelnyomóbb intézkedéseket fogalmatosítja a legkülönfélebb társadalmi csoportokkal szemben. Tehát ez csupa radikális jobboldali Franciaországban, szeretném hangsúlyozni. A vörös Párizsban, és hasonló, nevetséges az egész. Úgyhogy ahhoz képest, hogy Magyarországon van egy 5-10-15%-nyi baloldal, ez nem olyan rossz. Tani bizvást ellenforradalminek nevezhető korszakban.
Ugyanakkor az Antitézis című könyvében írja, hogy a szocializmus valódi természete mára tulajdonképpen érthetetlenné vált a tömegek számára, nyilván nem csak Magyarországon. Tényleg érthetetlenné vált, vagy pedig a 89 előtti rezsimnek a valódi jellegével nincsenek tisztában az emberek. Tehát az ön visszatérő megállapítása ugye szintén az, hogy a 89 előtti rezsim az államkapitalista rezsim volt, nem pedig szocialista rezsim. Eljutott ez a gondolat már az emberekhez, eljuthat-e egyáltalán Kelet-Európában is? Nem emiatt van-e itt válságban a baloldal, és vált értelmezhetetlenni?
Most azt, hogy az államkapitalizmusról szól néhány mondaton mekkora hatást váltott ki, holott ez kb. 100 éves gondolat. Hát ki nevezte államkapitalizmusnak a szovjet rendszert először? Lenin. De hát az nem egy különösebben eredeti kijelentés, hiszen nem is gondoltam soha. És hát ugye ezt a Frankfurt iskola társadalomtudósai két világháború között részletesen kifejtették. Két világháború között az államkapitalizmus különféle variánsai kerekedtek felül mindenütt, a Roosevelt-féle New Deal, a szociáldemokrácia mondjuk Ausztriában, Németországban, amikor domináns volt, a fasizmus másik fajta államkapitalista modellel, és a legradikálisabb államkapitalista modell, ugye a sztálini. Na most, ez egy ilyen korszak volt, ugye a kapitalizmus történetében van egy fluktuáció a piaci és liberális, illetve a diktatórikus, etatista és állami beavatkozásra épülő szakaszok között. Most például megint egy ilyen államosító szakasz, félig pedig államosító szakasz felé haladunk. Ugye most terjedt el az, hogy többé nem számít a költségvetési egyensúly, szórják a pénzt a gazdaságban olyan kormányok, mint a brit konzervatív kormány, mint a Thatcher utódai, akik olyan politikát folytatnak, amitől Mr. Csak szikoltozott volna. És de hát persze nem csak ezen múlnak a dolgok nyilvánvaló, mert ezek egyébként kulturálisan konzervatív, regresszív, troglodita rendszerek, de kétségkívül az állami beavatkozás erős bennük. Még mindig vannak ahhoz liberálisok, ahhoz gondolják, hogy a bal oldal az, ami államosítással egyértelmű, míg a jobb oldalán nem. Hát ez sosem volt igaz, szarság, de hát ilyesmi nincsen jó. Az, hogy mit gondolnak az emberek a korábbi rendszerről, igen, van egy olyan terénum a Kelet-Európának, ahol az emberek azt gondolják, hogy 89 előtt az borzasztó rossz volt, és hát az rehabilitálhatatlan, ez a volt Csehszlovákia. És sehol máshogy nem gondolja senki. És Csehszlovákiában se gondolja mindenki. A volt Csehszlovákiában se gondolja mindenki. De még mindig sokkal inkább, mint bárhol máshogy, belőle Lengyelországon. Magyarországon továbbra is a legnépszerűbb politikus, történik politikus, Kádár János. De még a Ceausescu is népszerű. Hát csak utólag. Ha élt, akkor nem volt népszerű, emlékszem nagyon jól. Na most nem érdélyi vagyok, úgyhogy nagyon jól emlékszem, mennyire volt a népszerű. Mindenki gyűlölte belépve a pártalokat, és mindenki. Na most, de ez elmúlt, és ebben arra emlékeznek, hogy épültek olcsó lakások. És meg lehetett venni az olcsó dácsiát, és nem bántak úgy az emberre, mint a szeméttel, gondolják ők, mert kapitalista vállalatok ridegsége az még mindig rosszabbnak tetszik az emberek számára, mint a régi állami vállalatok, a Káderesre, meg a Pátitkára nehéz. Hát én ezzel nem értek egyet, de hát ilyen szokott lenni a megszépítő emlékezet, amikor az emberek elégedetlenek, akkor mindennek semmi köze nincs a szociális eszméjéhez az egésznek. Ez egy fontos történet. De a szocializmus, mint világtörténelmi jelenség, amely hát kb. 300 évig volt a kihívója a létező rendszereknek, az kicsit, hogy történelem. Vége, megszűnt. Most nem arról beszélek, hogy megértik vagy nem, ez egy történelmi és kulturális kérdés, hogy mennyire értik meg az ember, vagy nem értik meg. Mindenesetre a nemzetközi munkásmozgalom, mint olyan, nem létezik többé. A nagy szervezetei a baloldalnak, a nagy kommunista és szociálóra pártok, de még a kisebbek is, mint az anarchista szervezetek, elvesztették a híveiket, a lelkesedésüket, a tagjaikat, mondta benne, a legtöbb intézmény, amely önkéntes részvételt követelni az emberektől, megszűnőben van. Nem csak a kommunista és szocialista pártok, hanem minden pártok létszáma szűkül. Általános intézményi válságban, de a szocializmus kétség kívül, mint az osztályindékű társadalomra és a nemzetköziségre irányuló mozgalom, halott vége. Semmi jele, semmiféle feltámadásnak. Nosztalgiákról most nem beszélek. Ugyanakkor azonban természetesen a marxizmus, mint társadalomkritikai irányzat, viszont úgy virágzik, mint még soha. Rendkívül hatásos, rendkívül erőteljes, nyilván utódik azok a bajok, amelyek egy kizárólag értelmiségi mozgást utolszoktak érni, szokásos szekták és skolasztikus viták, az egyetemek ezrein, de az egyetemek ezrein. Tehát összeszámoljuk azokat az embereket, akik valami értelme ki vannak téve a marxista társadalombirálat hatásának, ilyen sokan még sose voltak. Ez egy érdekes jelenség, hogy ez társadalomkritikaként és elméletként és világnézetként és kulturális adottságként megvan, különböző fokon, különböző helyeken, nyilvánosan vagy nyugaton, mint régen is, hol volt igazán kreatív, eredeti marxizmus, akkor is, amikor Kelet-Európában állítólag marxisták voltak uralmon, akkor is csak nyugaton. Önben a szabadság kell, mint bármilyen gondolkodáshoz. Úgyhogy, hogy azért mégiscsak elég vicces, hogy a régi nemzedék két legnagyobb marxista gondolkodója, Lukács és Bloch pályája hogy alakult. Ugye Lukácsnak hogy jelentek meg a művei a 60-as 70-es évben? Hát kicsempészte őket nyugatra. De? Ezek Nyugat-Németországban jelentek meg. Mert Kelet-Európában nem jelenhettek meg. Ő egy illegális betiltott szerző volt, akár ő még a lelke még lojális volt a rendszerhez is. Na, de gondolkodó volt, tehát nem tűrhették. A Bloch pedig, aki sok szempontból még nála, és radikálisabban ragaszkodott a rendszerhez, mert stílusában soha, hát ő meg egyszerűen kénytelen volt diszidálni. Ő elment öreg ember létére, 61-ben diszidált Nyugat-Németországban. Akár mennyire gyűlölt a kapitalizmus, és sokkal jobban gyűlöltem, és sok mindenki más. De hát nem. De hát ugye írni akart, és gondolkodni, és tanítani, azt pedig Kelet-Németországban nem lehetett. Na most, ez ma is pont így van. Úgyhogy ez egy érdekes helyzet, de hát nem egyedülálló helyzet. De hát nem egyedülálló. Ilyen volt már a történelemben. Egyébként a szocializmus halála egy sokkal gyorsabb folyamat, mint a kereszténység halála volt, ami azért mégis eltartott azért, mit tudom én, az ellenreformációtól, amely a végső döfést adta le, eltartott, mit tudom, a 19. századig, ami nagyon sok vallásos ember volt, bár a kreativitásra a keresztény egyházaknak ugye akkor tehát megszűnt. Kierkegaard az utolsó jelentős keresztény gondolkodó, mert elég rég meghalt. És ő maga is szemben állt az egyházzal. Na most azóta semmi nem történt, hogy az egyház túlélte saját magát, egy halott intézmény, amiben Isten ugye mikkel foglalkoznak a profik, papoknak nevezett profi hivatalnokok, főleg a szexsel foglalkoznak egyébként, különféle formákban, de nem úgy értem, hogy pedofil, úgy értem, hogy a szexuális elkölcs problémájával foglalkoznak. Hát ami mondjuk a kereszténység hatalmas egésze szempontjából, hát semmi. Ja, szóval ez egyszerűen réges-rége van, de még úgy pislákol itt ott ez az amaz. Azt a film is a pont ez a helyzet, itt-ott fölpislákol valami, de komoly ember, meg tudnia kell, akármilyen fájdalmas, nekem, aki szocialista meggyőződésű vagyok, fájdalmas, ezt le kell zárni, és máshoz kell kezdeni, nem hazudhatunk magunknak a végtelenség.
Korábban azt írta az újabb antikapitalista rendszerellenes mozgalmak kapcsán, hogy ezek tulajdonképpen apolitikus mozgalmak, amelyeknek vannak bizonyos követeléseik, de nem a rendszer leváltása a céljuk. Viszont a Greta Thunberg féle jelenség kapcsán új aszkézisről írt. Ez a fajta új zöld típusú mozgalom adhat egy új lendületet a baloldalnak, vagy ez teljesen más, mint a régi baloldali szellemiség?
Hát ez részleges. Nem pedig az egészre vonatkozik, mint az igazi nagy történelmi mozgalmak, ideológiák, és így tovább. Kicsi kívül egy fölelevenít nagyon fontos elemeket a kulturális múltunkból. Jelesül azt, hogy a lemondásnak, az önmegtartóztatásnak pozitív szerepe lehet, hogy nem minden az élvezet, hogy nem minden az öröm, hogy nem minden a fejlődés, hogy nem minden a növekedés, hogy nem minden a gyorsulás. Tehát lényegében szembefordulás a kapitalista rendszernek bizonyos aspektusaival, amelyek hát ugye nem okok, hanem következmények, következésképpen lehet erkölcsöt prédikálni, kínjában az ember megteszi, én is. Lehet erkölcsöt prédikálni a kapitalista társadalom résztvevőinek, mondván, hogy hozzanak áldozatot, legyenek lemondók, legyenek önkorlátozók, legyenek önsanyargatók, ahogy tetszik, vegyék fel a maszkot, oltassák be magukat, tűrjék el a lezárt intézményeket, mondjanak le a gyors autókról, ne üljenek repülőgépre, csak ha muszáj, és csak hosszú távon, mondjanak le a nyaralásról, mondjanak soha a messze nyaralásról, mondjanak le a hétvégi házakról, mondjanak le a műanyag tárgyak millióiról, stb. Stb. Lemondás, miközben az egész társadalom nyomja a társadalmat a növekvő termelés és a növekvő fogyasztás felé, mert különben jön az összeomlás. Tehát ez ellenkezik a társadalom alapelveivel. Tehát ugye a Fridays for Future és a többi radikális zöld mozgalom ugye el van képedve, hogy hogy lehetnek a világvezetői annyira vakok. A világvezetői nem tudom mennyire vakok, mindenesetre azt szeretnék, hogy újra választanák őket. És csak akkor választják újra őket, hogyha hajlandók belenyugodni a világ pusztulásába. Annak van sikere ma, aki a világ pusztulását javasolja. A növekvő termelést, a technológiai fejlődést, a több kitermelését, az alacsony energiaárakat, a nem tudom micsodákat, ugye ez mind azt jelenti, hogy el fogunk égni elevenen. Ez a sikeres. Itt tart jelen pillanatban az emberiség, hogy ami népszerű, az a halálunkat jelenti. És akkor gyorsan halálunkat gondolnak az emberek. Mind a járványokkal nagyon nagy baj van, valószínűleg olyan pandémiák, mert ez még nem pandémia, olyan pandémiák lesznek, amelyeket nem lehet megállítani, tehát együtt kell élni tartósan, akár évszázadokig ilyen járványokkal, és újabb és újabb, hát meg rezisztensebb, egyre rezisztensebb vírustársak alakulnak ki. Globális fölmelegedés egy öngerjesztő folyamat. Ezt jelen pillanatban vissza kéne fordítani. Önmagában enyhíteni nem lehet. Annál azon túl vagyunk. Lehetett volna. De túl vagyunk rajta, és hát mindaz a logika, amely működteti a gazdaságunkat, tehát működteti a sikeres politikát, az a halálunkat jelenti egyben. Úgyhogy most volna a legnagyobb rendszerváltásra a legnagyobb szükség, és nincs hozzá ember, nincs hozzá szervezet, nincs hozzá gondolat, nincs hozzá akarat.
Még egy fontos dologra szeretnék itt érni, az antitézisnek egy másik központi állítása, hogy a klasszikus nacionalizmust a nyugati világban az etnicizmus váltotta le. Mi a fő különbség az etnicizmus és a fasizmus között, és kik ma a nyugati világban ennek a típusú etnicizmusnak a fő alakjai?
Ezt szóval nem mondtam, ez a nyugatról vonatkozik csak. Ez világjelenség, és hát a legélénkebb mennyelvárulásai pont ezekben az átmeneti régióban tapasztalatok, mint Kelet-Európa, vagy Dél-Amerika, vagy hasonló, a nyugati társadalomban is. Hát ugye ez az etnicizmus azt jelenti természetesen, hogy, hogy az idegennel szembeni elutasító és versengő magatartás az nem a más államok polgáraira vonatkozik, hanem más etnikai csoportokra állami hovatartozásra volt tekintet nélkül. Erről ugye maga a felvidékén erdélyi vagyok, hát nem kell nekünk magyarázni, hogy egymásnak kell ezt magyaráznunk, hogy ez hogy néz ki. És meg milyen lehetőségek vannak ebben. Ezek néha enyhülnek, néha megélesednek, ez változó. És hát ugye ez közel áll a fasizmushoz valóban, amely ugye először üzent hadat állampolgárai egy részének, körülbelül akkor, amikor más államoknak is hadat üzent. Tehát lehetséges volt úgy felfogni, hogy a saját állampolgáraink, a saját államunk polgárai, azok ellenségek, hogy egy háborúban egy külföldi állampolgárai ellenségek. Ilyen még nem volt. Ugye ez kétségbe a harmadik birodalom találmánya ebben a formában. És azóta meglehetősen általánossá vált, ugye hát Ruanda, vagy Bosznia, vagy mostanában Szomália és Jemen, ugye itt nem külföldi állampolgárokról van szó, akikkel szemben állnának ezek az államok, ezek nem államok, ezek államokban vettik egy csoportok, amik egymással állnak szemben, és saját hegemóniájukat akarják egy államon belül, vagy államokon keresztül, és ez nem pusztán csak etnikumra vonatkozik, hanem a vallási csoportokra, mint közeket is, síták például, akik ugye Iránban, Irakban, Afganisztánban mások próbálnak hegemóniát szerezni, függetlenül attól, hogy egyébként hogy milyen viszonyok vannak politikailag. Na most, úgyhogy ezek fennállnak, és hát jelen pillanatban, hogy az etnicizmusnak ugye az a vezető éke, ugye ez nyilvánvaló, hogy a migránsokkal szembeni erőteljes érzés, amely láthatóan leküzdhetetlen. De hát tulajdonképpen ugye sokan vádolják Orbán Viktor mindenfélékkel ezzel kapcsolatban, egyébként joggal, na de pont ilyen joggal vádolhatnák Európa legtöbb vezetőjét. Jelen pillanatban az Európai Unió legtöbb tagállama, élen Franciaországgal és Németországgal, pontosan, hogy ezt a politikát folytatja, mert Orbán Viktor is, csak szemérmesebben és óvatosabban fogalmazva, és kisebb engedményekkel itt-ott. De azért a lényeget illetően arról az, hogy hogyan lehet elérni, hogy ne jöjjenek ide többé. És hát ez irányítja a világ külpolitikáját, Egyesült Államokét is, Németországet is, Franciaországet is, és többiekét, és ma vannak kisebb különbségek. A lényeg ugyanaz, a lényeg a rasszizmus, meg az etnicizmus, és ez jelen pillanatban legyőzhetetlennek tetszik. Nemrég volt egy vita Ausztriában, ahol ugye szombat válság van, mint tudjuk, kormányválság és általános politikai válság, és hát azt mondják, hogy tulajdonképpen a szociáldemokraták, a zöldek és a liberálisok igazából átvehetnék a hatalmat, mert egy következő választásokat engedni. És akkor valaki azt mondta, hogy ezzel nem kéne kísérletezni, mert ezek a pártok a saját identitásuk védelmében barátságosabbak lennének a migránsok iránt, mint a többiek, és ez vagy nagy lázadást váltanak az ország társadalomból, vagy pedig az utolsó pillanatban mégis a szélső oldalt vinné be a kormányba. Úgyhogy a legjobb hagyni a dolgok úgy, hogy vannak, mert a migráns kérdést megoldhatatlan belpolitikai és külpolitikai szempontból egyaránt. Úgyhogy ilyen tekintetben kétségű rossz rá, nagyon sajnálom, hogy a jóslataim valóra váltak, az etnicizmusról szóló írásom gyökere, az egy tanulmányom, amit 2000-ben írtam, 22 évvel ezelőtt, ez jelent meg, 22 évvel ezelőtt írtam, úgyhogy, és hát aztán semmi nem változott, csak romlott. És ez a meghatározó, és hát lényegében a 19. század végétől ebbe az irányba haladunk, megpróbálta ezt sok minden ellensúlyozni, előbb a szocialista mozgalom, teljesen sikertelenül, ugye a kommunista mozgalom, akár még szóval a kommunista mozgalom, az ellen jött létre, 17-ben a háború ellen. és a második világháború után létrehozták ezeket a nemzetközi szervezeteket, az ENSZ-től kezdve az Európai Unióig, és létrehozták az nemzetközi alkotmányok, amely ugye jelen pillanatban a legnagyobb ellensége az olyan államoknak, mint Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovénia, előbb-utóbb Csehország, Szlovákia és hasonló. Ha fog majd nem csak tenni, hanem mondani is. Úgyhogy úgy nézem, hogy az ellensúlyozása ezeknek a tendenciáknak ez egyre gyöngébb. Gondoljunk bele abba, hogy az ENSZ mi egy hatalmas, nagy befolyást rendelkező szervezet volt, és ma mindenki nevet rajta.
Hogy kellőképpen sötéten zárjuk a beszélgetést, még egy vízióját szeretnék rá kérdezni, ami végül is ezzel kapcsolatos. Az egyik tanulmányát zárja azzal a mondattal, hogy mivel a dekadens kapitalizmusnak nincs emancipatorikus alternatívája, nem kizárt, hogy a teljes összeomlás és egy globális ellenforradalom nyitányának bizonyul. Mit ért konkrétan ez alatt a globális ellenforradalom alatt?
Globális ellenforradalmon azt érte, amit látunk. Tehát az összes emancipatorikus eszméknek az emberi jogtól a szocializmusig, a humanizmustól a feminizmusig, stb. Az összeomlását. Ezek az emancipatorikus eszmék és a hirdetőik egyre szektársabb formában és szűk talajon radikalizálódnak, ez kétségben tény, és ebben részint rokonszenves, részint kevésbé rokonszenves jelenségek lépnek föl, miközben a világ többsége egy hatalmas regresszió megy keresztül. Egyrészt ugye a szörnyű bánásmód az idegenekkel, másrészt a nyílt állásfoglalás társadalmi egyenlőtlenségek mellett, harmadrészt pedig, mint az oltás kérdés bizonyítja, hogy a Covid-ban, ugye hát a visszaesés és a babonaságban, a teljes fölvilágosulatlan sötét babonaságban, ahol mint a régi szép időkben, a falusi pletykafészkek, a rossz indulatú nénik és bácsik, és kiegyensúlyozatlan fiatal emberek különféle félelmei és babonái uralkodnak el, és már ott tartunk, hogy a harmadik legnagyobb osztrák párt oltás ellenes. Ugye? De Ausztria a legjobb módú ország Európában. Tehát nem Afganisztánról beszélünk, nem Szíriáról beszélünk, hanem Ausztriáról beszélünk. Az életszínvonal a Németországinál is jóval magasabb. És ott van sikere egy ilyen fajta mozgalomnak, ugye, amelyet támogatnak, ugye, keleten támogatnak az ortodox egyházak, Romániában hasonló dolgok. Na most, hogyha valakinek ezt mondtuk volna 1945-ben, hogy 70 évvel később, amikor az nemzedék, ami átélte a második világháború, halott lesz, és a gyermekei a remélt világi iskolákban és fölvilágosult humanista társadalmakban ilyenekben vagy olyanokban nőnek föl, keleten vagy nyugaton, ebben hasonlítok egymásra, és ha oltás ellenesség lesz, de mi nagyon jól emlékszem gyerekkoromban, amikor a gyermekbédolás elleni oltást bevezették a Romániában, viszonylag későn, igen, még voltak olyan iskolatársaim, akik elkapták a gyermekbénulást. Voltak, aztán mentünk a temetőbe, meghaltak gyerekek, és mentünk a temetésükre. És akkor jöttek a szabincseppek, ugye, amelyeknek a segítségéből ugye megakadályozták a gyermekbénulás terjedését, és ez a félelem megszűnt. Valamennyien veszélyben voltunk. Nekem vannak ismerőseim a saját nemzedékemből, akik itt bicegnek, mert gyermekbevonást elkapták, akkor, amikor együtt voltunk, kisiskolások. Valaki azt mondja nekem, hogy nem fognak hinni az oltásban, mire megöregszem? Tehát kinevettem volna.
Tomás Gáspár Miklós filozófus volt a Pozsonyi Podcast vendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre és a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm, hogy megkérdezték a véleményemet.
Köszönöm hallgatóink figyelmét, Szalai Zoltánt hallottátok a Pozsonyi Podcastban, kövessétek Spotify csatornánkat és Facebook oldalunkat, és olvassátok továbbra is a Gyennyik End. Sziasztok!